Lényegében az eddig elhangzott előadások után a konferencia most jön el arra a abban a szakaszban, amikor is ennek a projektnek az empirikus felméréseit, az eredményeit mutatnak be. Itt most gondolok a kérdőívekre, az interjúinkra, amelyek segítségével lényegében magukat a elsődlegesen felállítható adatokat, információkat szereztük a határtérségből. Mindenféleképpen a maga előadásáról, a karrierjén előadásáról azt már most tudnunk kell, hogy ez nem egy olyan projekt, mint általában, mint egy építési projekt, hogy fölépítettük a házat, és akkor ellen a készen van, hanem itt egy olyan adatbázis sikerült nekünk összegyűjteni, amelynek a kielemzésére, teljes kielemzésére ezen rövidővel igazából esélyünk sem volt. Tehát egy olyan adatbázis áll a rendelkezésünkre most, amit innentől kezdve, hogy ez a projekt lezárul, még egész biztos, hogy nagyon sokféle képen fogok tudni feldolgozni, újra megismerni, új aspektusokból megvizsgálni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy mindazokon kívül, amit most bemutatok önöknek, még nagyon sok egyéb publikáció, információ fog mindezekből megszületni a szerkezetkező projektjét és során. Hát ez a kutatóknak igazából van. Most a maga előadásában először is arra szeretnék rátérni, hogy mi is ez a térség, amit vizsgáltuk. A szabad kérdem, hogy az első diát lényegében az empirikus vizsgálatainak az alapgondolatát adta ez a egy Martinezen úrtól származó által, ami arra világítva rendkívül egyszerűen és nagyon világosan, hogy két határtérség között milyen kapcsolatok lehetnek, milyen az integráció, milyen fokot érhet el. Ez azért tartok fontosnak, hogy most az elején ezt mutassam, mert ugye nagyon fontos, hogy milyen szempontból vizsgáljuk ezt a bizonyos integrációt. Először elhangzik, és amit kéne képen ez a fogalom, hogy integráció, hogy érdemes definiálni az elején, hogy mit értünk integráció alatt, egy határtérség integráció alatt, integráció alatt. Itt azt láthatjuk ebben az ábrában, hogy egy diktatórikus rendszer két állam közötti határ, mondhatjuk zárt határként kezelés. Hát a határ mentén élünk, egy zsáknak a fenekén élnek, igazából se a gondolataiban, se a cselekvéseiben nem szerepel a másik határ, mint saját tér, nincsenek vele élő napi kapcsolatban, még ott az esetben áll is, hogy megvannak a személyes konzekvenciáit. Majd a különböző szakaszokon keresztül egy kedvező helyzetben, mint amilyenben talán most mi vagyunk, eljutott ez a határtérség abban az állapotban, amikor a határ mentén élők szempontjából a határ másik oldala, a másik oldala érzőkért már egy napi szinten kezel a gondolatainkban, a mentális térképeinkben természetes módon megjelenő területként jelentkezik. Ilyen formában a napi mozgásainkat nem korlátozza le az államhatár, a tevékenységeinket, a kapcsolatainkat nem korlátozza le maga az államhatár, hanem a megfelelő módon a városomból minden irányba kitekintve éppen arra indulok, amelyre a szükségszerűség hozza, amelyre érdemes megindulni. Tehát igazából az integrációt ezt értjük. Voltam az államhatár két állam között, azonban azt, hogy én logikusan és racionálisan használjam a teret magam körül, nem akadályozza senki és a következő szlájdon azt mutattam be, hogy mit is értünk igazából határtérség alatt, amit az empirikus kutatásainkból kísérletünk. Eddig a tudományban, földrajztudományban és gazdaságtudományban ugye mindig a határnak az elválasztó szerepére esett a hangsúly, tehát a határ és egy olyan fogalommal definiálták, hogy amire a határ negatív hatása kiterjed. Most itt ennek a kutatásnak konzekvenciájaként egy kicsit már átírhatjuk talán ezt a definíciót, és most már egyre bővíthetjük, és azt mondhatjuk, hogy azt tekinthetjük határmenti térségnek, itt a területünkön is, amelyek a mindennapi életére hatással vannak a szomszédos határtérséggel fenntartott kapcsolatok. Tehát igazából ezt nem határolhatjuk le megye határokkal, kistérség határokkal és egyedekkel, hanem egy olyan funkcionális teret kell elképzelnünk a határ mentén, egy olyan kontaktív zónát kell elképzelnünk a határ mentén, amelynek az a legfontosabb jellemzője, hogy ellentétben az országoknak a más területeivel az ott élő kapcsolatrendszerében erősen jelen van egy másik állammal a hozzá közelítő területen. Itt a kutatásban, hogy pontosan le tudjuk határolni azt, hogy hol kutatunk, ezt nagyjából előző tapasztalataink alapján úgy rajzoltuk meg, hogy legyen egy 20 km-es határsáv, amit mindenféleképpen egy tartozónak tekintünk, és azon kívül pedig mondjuk úgy, hogy szakértői testvésen, ami nagyon jó dolgok alatt, hogy meg kelljen tényleg azokkal dolgozni, de mindenképpen a tapasztalatok alapján ehhez még hozzáadjuk olyan testvéreket, amelyekről úgy gondoltuk, hogy ezek a területek még ebben a bizonyos határsávba, ebben a zónába tartoznak bele. Tulajdonképpen nem lett rossz a lehatároláson keresztül igazából a kérdőjét visszaigazolta, meglehetősen élénk kapcsolatrendszerekkel változtatunk a határaink. Kérem a következő szlájdot. Ugye mit voltak a céljaink? Ezt Magasi Baszlató már többét kérdésre mutatta az előzőekben, tehát elmondta, hogy magának a kutatásnak a céljai mit voltak, úgyhogy ezt nem kívánom ismételni, kérem szépen a következő szlájdokat, mit voltak az általános tapasztalataink. Ugye az általános tapasztalataink az empirikus felmérések kapcsán, ugye először is azt mutatták, hogy valahol ez a határmenti kapcsolat kutatás, az ezekkel foglalkozó különböző programok néha egy kicsit túl dimenzionálják a határmentről kapcsolatot a rendszerét, viszonylag kis mérőségét. Ugye ez a 20 km-es sáv, nagyjából bemutattak és amit kiegészítettünk még a funkcionális területekkel, ez nagyjából mindkét oldalon, hogy 1-1 millió lakost érint, ugye hát itt az 679 km hosszú határról van szó, akik ezen a területen élünk, az ő kapcsolataikat megvizsgálva azt lehet mondani, hogy akiknek valóban napi jellegű kapcsolataik vannak a határ másik oldalában, ez egy viszonylag szűk réteg van is. Tehát miért jelent ez valahol kicsit probléma? Azért nagyon későbbiekben látni fogjuk, mert itt azért az intézmények, a jogszabályok, a különböző érdekek kapcsán viszonylag kicsi az a tömeg, amelyek valódi érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok egyre élőbbé váljanak, hogy ezeknek a kapcsolatoknak az érdeklődő szervezeti rendszereket, jogszabályokat, egyebeket módosítsanak, bővítsenek, átalakítsanak. Tehát viszonylag kicsi az a tömeg, amelynek ez valódi érdeklődik. Tehát túl azon, hogy most politikai szinten beszélünk, milyen jó dolog együttműködni, milyen klassz testvérvárosi kapcsolat, és így van. Az, akinek ez a napi életére szükséges, az viszonylag szűk réteg. Ugye nagyon fontos megkülönböztetnünk ugye a makroszintű integrációt, tehát az Európai Unióval most nagyon szerencsésen végeződjen a térségben. Ugye a makroszintű integrációt azt értem, hogy az Európai Unió most csatlakozván óvatosan és az intézményi rendszerünk jogszabályai a két országa közelítenek egymástól, szabaddá válnak, válik a mozgás, a költözés és így tovább. Ugye ez mindenféleképpen arra ad, hogy ezek a mozgások felülépüljenek egyre több olyan ember legyen, akinek érdeke fűződik ezekhez a határmentről a mozgásokhoz. Azonban, ami mindezek ellenére, tehát legyen Schengen, legyen uniós csatlakozás, de mindezek ellenére továbbra is akadályoz ezeket a mozgásokat, azok a nemzeti szintű szabályozások, amelyek ugye azért az uniós együttműködéssel együtt nem, vagy nem olyan mértékben változnak, nem hangolódott össze. Mit gondolok itt? Ugye olyan kérdésekre gondolok itt, amelyek egyrészt a nagy nemzeti rendszerekhez kötődnek, adórendszer például, ami hát közkeretében akarunkban, hogy milyen különbségek vannak a szlovák és a magyar adórendszer, vagy a TB, a társadalombiztosítás, a szociális biztosításnak a rendszere, ami nem arról van szó, hogy az egyik rosszabb, mint a másik, csak éppen nem kompatibilis egymással, és éppen ezért, hogy nem kompatibilis egymással, egy sor dolgot nem tudunk kihasználni, ami a térbeli közelség okán racionálisan ki tudnánk használni. Például az egészségügyi együttműködésről, később érdekben erre szóba fog ez kerülni. Ugye ezek azok az apró nem félhetőségek, amelyek uniós csatlakozás ide vagy oda, akár hosszú távon is meg fognak maradni, és amelyek ezt a bizonyos integrációt, határmenti integrációt mindig is akadályozni fogják, hiszen nagyon egyszerűen arról van szó, persze foci csak a tárnyelv, kulturális együttműködés nagyon klassz, de amikor már arról van szó, hogy a szlovák állampolgár megjelenik a magyar hivatalban, vagy a magyar állampolgár megjelenik a szlovák hivatalban, nem fogja tudni a hivatalnak hova hozni a rubrikát. Ugye, hogy melyik rubrikába kell akkor most kitölteni például az engedélyt, hova lehet őt besorolni. Ugye, ebben a zónában mozgó embernek van olyan komoly problémája, hogy igazából ez nem nemzetközi migráció. Ugye? Például a munkavállalásnak a kérdése, vagy az oktatás kérdése, majd a Freisinger folyamatosan erről többet fog beszélni, arra épül rá ennek a szabályozása, hogy nemzetközi migráció, hogy a munkavállaló elmegy az egyik országból a másikba, oda áttelepül, ott letelepedés, még egy kicsit rájön, viszont életelően másról nincsen szó, mint hogy a faluában át a közeli városba dolgozni, tehát itt is vagyok, bent is vagyok, itt lesz igénybe a tévét, de ott lakik, és akkor a magyar tévé például ugye nem fogja neki a kipostázni a legnagyobb Szlovákiában az drámát. Tehát igazából a különböző rendszereknek a finom összehangolása az, ami nagyon nagy mértékben hiányzik, és ezeknek a kapcsolatoknak a racionalitása nehezíti. Ugye a mozgások, jó, hogy erre úgy is később összetörjük. Jó, bocsánat, hangosan. Kérjünk szépen akkor a térbeli fejlettség különbség, amire rátérünk. Ugye most a valóban a határtérség térszerűen, de viszont professzor az imént bemutatta a határtérségnek az elrészegését Közép-Európában. Mindenképpen az ő előadásához kapcsolatban azt ismételnek el, hogy egy rendkívül különleges helyzetű határtérség az, amiben vagyunk. Ez, amit fel kell ismernünk és ki kell használni. Egy olyan határtérség, ahol igazából jelentős nyelvi problémák, mondjuk úgy, hogy nincsenek. Most nem csak a magyar lakosság, magyar nyelvi lakosság mindkét oldalon volt elhelyezkodott, hanem egy nagyon érdekes volt a felmérésünkből kijött, hogy a szlovák nyelvi lakosságnak is jelentős része, 70%-a legalább ért magyarul, vagy beszél is. Ez esetleg is a kapcsolatai Magyarország felé, mint a magyarországi magyaroknak a szomászatról. Vagy ott van a Pozsony térségével a német nyelvnek közvetítő nyelv, ami kapcsán három határtérség, a magyar, a szosztrák és a szlovák együtt működni. Tehát egy olyan különleges helyen vagyok Közép-Európának, ami ott mindenféleképpen ki kell összezni. De most nézzük meg azon belül, hogy határtérségünk hogyan helyezkedik el egy kisebb egységnél. Láthatjuk, hogy Kárpát-medence szerte rajzolta a térképre az egyfőre jutott GDP adatokat és azoknak a változását. Látható, hogy Magyarország, illetve a vele szomszédos NAC 3 szintű területi egységeket ábrázolja a térkép. Itt látható, hogy ez a térség, az észak-nyugati része ennek az egész, mondhatom azt, hogy nagy régiónak, az, ami egy rendkívül dinamikusan fejlődő, magasabb fejlettségű területi egység. Ugyanakkor ez a fejlettségi tengely, ez egy észak-nyugat-délkeleti iránymutat, és mindenhez képest a délnyugat és az észak-keleti rész az, ami mondjuk úgy, hogy kicsit szélre árnyék van. Tehát egy észak-nyugat-délkelet Bécstől a Balkán irányába tartó nagy fejlettségi tengely, fejlődési tengely azért kimutatható az ebben a térségben. Ebben a fejlődési tengelyben ennek is a legszerencsésebb övezetében a Budapest, Bécs, Pozsony által határolt nagy urbános területi egységben tartozik be a határon az a Bécs szakasza, miközben a keleti szakasz egy olyan terület, ami az egész több országot átfogó nagy térségben egy szélárnyékban lévő helyen van. Ilyen értelemben, ha tovább nézzük a következő szlájdot, ami már nem NAC 3, hanem NAC 4 szinten mutatja a fejlettségi különbségeket, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a keleti rész alapvetően lényegesen szegényebb, ahogy ezt már hallhattuk, igazából Kassan, mint fejlődési pólus kivételével valóban azt mondhatjuk, hogy kicsik a különbségek a határ két oldala között, viszont ez a kis különbség sem más a szegény kategóriában. Mindezek alapján a kutatás számára öt szakaszra bontottuk fel a határt. A nyugati szakaszon mindenféleképpen különbözően kezeljük Pozsony és agglomerációja térségét, ebben a Pozsonyot visszakérni egyetlen a szöveghez, vagy még egy, bocsánat, még egy
Igen.
Tehát különbözően kezeljük a Pozsony agglomeráció térségét, ahogy az már elhangzott, Pozsony nem hagyhatjuk ki a fejlesztés politikánkból, nem is annyira Pozsonyt, mint Pozsony-Bécs urbános nagy területi egysége, aminek azon Győr környékének és Nyugat-Magyarországnak rá kell fűződni, nincs mese, egyszerűen ez egy térbeli kényszerfejlesztési kényszer. A Dunai város a körzete az egy megint csak egy különleges érdekes terület, ahol a feladatunk igazából az lenne, most itt Győrtől Esztergomig gondolkodva, hogy a várospárok Győr vagy Komárom-Komáró, Esztergomi Bárkány együttes fejlesztési terveket valósíthassuk meg, hiszen a városok már Komáró, illetve Esztergom, Bárkány együttesen ugye 1-50 ezer főnyitárt Kárpát-medencei viszonylatban középvárosi kategória, majd kis-középváros kategóriát mutatnak, és ilyen formában sokkal nagyobb a gazdasági potenciáljuk, mint külön-külön tízezres kérdés városos. A keleti határszakaszon igazából a hegyvidéki városok körzete az, ami ugye a határmenti kicsi városok, 5-7-10 ezeres városoknak az övezete, amelyek hát lényegében ugye határszakaszon rendben rendelősen rossz helyzetben területek fognak állni. Ezek a kicsi városok lehetnek azok, amelyek határon hányulva valamiféle szolgálatot, szemléletet nyújtani a periférikus térségek számára, amiket a határnak tervalókból ezektől a városoktól. Miskolc Kassa vonzás körzete ismét egyben kezelendő, komoly gazdasági potenciállal rendelkező térség, ugye Kassán már keresik, Kassa környékén már keresik a magyarországi munkaerőt, tehát ez már egy nagyon komoly húzó tényező. Azonban még itt az infrastruktúra az, ami nagyon megjegyzik. Ugye hát a legrosszabb helyzetben a keleti hármas határvidék van, ami hát lényegében mindegyik országnak abszolút a perifériájának húzó. Következő, ugye a mozgásokat vizsgáltuk a kérdőívőben, következő, ugye a mozgásoknak két fő csoportját különböztettük meg a kutatásunk során. Az egyik az úgynevezett konjunkturális mozgások, amelyek hirtelen nagy tömeget érintenek, vagy legalábbis nagy számokat érintenek, amelyek abból következnek, hogy a nemzeti rendszerekben még mindig olyan különbségek vannak, amelyeket legálisan, félegálisan, illegálisan ki lehet használni, hogy különböző haszonszerzés céljaira. Ezeket a túldimenzionáljuk, ugye éppen most hallgatom a rádióban, hogy 6500 olyan galább magyar gépjárműt tulajdonk a spanyolban, itt Szlovákiában vásároltak meg a gépjárműt, most akkor lehet állatnak, vagy kérdettük őket, vagy hozzájuk igazítjuk a szabályozást, mert 6500 gépjármű, hát a közel 3 millió magyarból ez olyan készes szám. Fontosabb a mi szempontunk, amit tovább kell kitartunk, azok a mozgások, amelyeket ugye a területi szükségszerűségeknek a városi központok elérhetőségét. Jó, akkor ugorjunk az utolsó diára, mert igazából elmond sajnos az időm. Tapasztalatok, az utolsó előtt, igen. Tehát a tapasztalatok a térszerkezetre vonatkozóan és annak alakítására vonatkozóan a kutatásainkból. Egyrészt a spontán mozgások nagyon nagy nem az uniós csatlakozásról, ami ezt hozta igazából, hanem már azért megjelent a mozgások. Az uniós csatlakozás a volumenét változtatta meg, illetve néhány új lehetőséget nagyon fontos lenne, és ez a mi munkánk számára és a jövőre nézve új irányokat, új kutatási, új lehetőségeket mutat, hogy pontosan olyan mintatérségeket találni, és azokra mintaprojekteket kidolgozni, ahol ezeknek a bizonyos nemzeti szabályozásoknak az összehangolását, azokat a lehetőséget keressük meg, hogy hol lehetne ezeket összehozni, finoman beszabályozni, hogy a mindennapi életnek a mozgását megkönnyítsük ezáltal. Igazából ez egy olyan továbbfejlesztése lehetne a mai munkának, ahol az intézményi szabályozások kapcsán egy olyan tehetett megvalósíthatós azt mutatni, hogy például Esztergom térségében, vagy egy Balassagyarmat, más város térségében, hogyan lehet